Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke a HVG közeli podcastja, a vendégem pedig Dorosz Dávid, főpolgármester helyettes, és azt kell, hogy mondjam már, hogy író, ugyanis a most megjelent könyvedről fogunk beszélgetni elsősorban. A hallgatókat megnyugtatom, közeleti kérdéseket is érinteni fogunk. A héten volt a könyvbemutatód, ennek a címe az idő szorításában, és nagyon beszédes ennek az alcíme, hogyan kerüljük el a globális összeomlást, gyakorlati tanácsok a mindennapokhoz. Úgy kell ezt értelmezni, mint egy közhivatalt viselő Oravac Nóra írt egy könyvet?
Azt gondolom, hogy fontos, hogyha valaki a közéletben tevékenykedik, illetve politikusként dolgozik, hogy elmondhassa tágabb kontextusban is azt, hogy mit gondol a világról, és azon belül Magyarország, és az én esetemben Budapest helyzetéről. Azt látom, hogy napjainkban több olyan globális folyamat van, ami alapvetően határozza meg és változtatja meg a világunkat egy olyan gyors ütemben, amire való felkészülés és amire adott válaszok kiemelt központi szerepet kell, hogy kapjanak egy modern politikai életben.
Hogyha valaki elolvassa a könyvnek a bevezetőjét, akkor egy kettős érzés fogja el, ugyanis többször is hangsúlyozott, hogy válság van, sorsfordító éveket élünk, ugyanakkor külön kihangsúlyozott, hogy ez mégis egy pozitív kicsengési könyv. Hogy lehet összeegyeztetni a válságot azzal, hogy ez egy optimista könyv?
Úgyhogy optimista vagyok az emberi kreativitás, alkalmazkodó képesség és küzdő képesség kapcsán. Tehát azt gondolom, hogy az emberiség, illetve azon belül egyes országok az emberi történelemben nagyon sokszor szembesültek hatalmas válsághelyzetekkel, óriási kihívásokkal, és nagyon sok pozitív példa van, amikor ezekkel eredményesen meg tudtak küzdeni. És ez az a bizalom és optimizmus, ami vezet engem, és bár azt gondolom, hogy soha ekkora, ilyen összetett válsághelyzetben az emberiség még nem volt, amiben ilyen gyorsan és ennyire nemzetközi módon kellett volna választ adnia, ettől én még azt gondolom, hogy ez egy megugorható dolog, és dolgoznunk kell azon, hogy ezt megugorjuk. Valóban nem könnyű, erre írom azt, hogy a könnyű nap tegnap volt, de a mai nap még a miénk, tehát még tudunk dolgozni, tudunk tenni, és tudunk alkalmazkodni, illetve változtatni a jövőnket illetően.
Kérdés az, hogy lesz-e holnap? Vagy lesz-e holnap után? Erre milyen gyakorlati tanácsokat ad a könyv?
Az öt globális nagy válság, amivel foglalkozom, azok közül a legégetőbb, és ahol az időablakunk a cselekvésre a legkisebb, az a klímakatasztrófa. Ebben lényegében tudományos konszenzus van azt illetően, hogy 10-12 év az az időtáv, amin belül, hogyha nem hajtunk végre nagy változtatásokat, akkor utána már elérünk egy olyan pontot, ahonnan már lényegében sokkal nehezebb lesz visszarángatni a folyamatainkat. Az időszorításában az erre vonatkozik talán a legjobban, de az összes többi válságunk is, és a könyv is részben arról szól, hogy ezek a válságok nem külön-külön állnak, hanem összeérnek. A környezeti válságaink összeérnek a társadalmi válságainkkal, és együtt teremtenek lényegében egy olyan tökéletes vihart, amivel szembe kell most néznünk, és ez az a feladat, ami a Európa, Magyarország, Budapest és részben az összes társadalom előtt áll.
Ugye az öt globális trend, vagy az öt katasztrófa, vagy az öt válság, amiről szól a könyv, ez a népességnövekedés, a globális klímaváltozás, a negyedik öpüri forradalom, egyenlőtlenségek és a nemzetközi hatalmi átrendeződés. Ami érdekes számomra ebben a könyvben az, hogy minden fejezet végén van egy külön Magyarországra is vonatkoztatott rész. Ezek a nemzetközi hatalmi átrendeződés, az egyenlőtlenség és a negyedik ipari forradalom, a másik kettőt azt értem. Ezekben milyen szerepe van Magyarországnak, vagy mit tud tenni ezen globális kihívások ellen?
Nézzük például a negyedik ipari forradalmat és az automatizációt, vagy másik oldaláról az, hogy a big data forradalom révén a szoftverek is egyre több feladatot vesznek át. Itt például az a nagyon szigorú valóság, ami velünk szembe jön, hogy az Európai Unióban és lényegében az OECD országok közül is a magyar gazdaság és a magyar munkahelyek az egyik legjobban kitettek az automatizációnak, tehát a McKinsey-nek, illetve más cégeknek is vannak különböző forgatókönyveik, aminek alapján számos munkahely szűnhet meg és alakulhat át Magyarországon, és ez például egy olyan kihívás és egy olyan feladat, ami lényegében itt kopogtat az ajtónkon, és ami a magyar gazdaság alapvető átalakulásával is járhat.
Az, hogy a jelenlegi regnáló magyar kormány az egyenlőtlenségeket nem, hogy próbálná csökkenteni, hanem sokkal inkább, hogyha a gazdasági intézkedéseiket nézzük, egy egyenlőtlenség növelő politikát folytat. Erre az egy témára vagy válságra milyen utasításokat, vagy milyen ajánlásokat fogalmazol meg?
Én egy progresszív, az egyenlőtlenség ellen küzdő politikában hiszek, és abban hiszek, hogy például progresszív adórendszerre van szükség, sokkal inkább a munkavállalók és a munkaadók és a cégek részéről a kormányoknak a munkavállalók oldalára kell állnia, tehát az a munkatörvénykönyve, amit néhány évvel ezelőtt fogadott el a Fidesz, és lényegében a nagy cégek játékszerének teszi meg a munkatörvénykönyvét, és utána erre még rájött a rabszolgatörvény a múlt decemberi bevezetése. Ezek szerintem mind olyan lépések, amik egy nagyon egyszerű hatalmi és gazdasági értékválasztást tükröznek, hogy a kormány a nagy cégeket, azon belül is kiemelte a nagy multinacionális vállalatokat kedvez, azzal szemben, hogy a magyar dolgozókat milyen helyzetbe hozza. Minden egyes fejezetben, és így az egyenlőtlenségeknél is arról beszélek, és arról élvek, hogy ezek értékválasztások, és az államnak igenis fontos szerepe van, mint szabályozó, és mint politikákat alakító szervezetnek, és ebben az egyenlőtlenségeknél nagyon durva a helyzet, tehát ma Magyarországon, lényegében a fejlett országok közül az egyik legdurvább az oktatási egyenlőtlenség. Tehát pont az oktatás, aminek ugye arról kéne, hogy szóljon, hogy mindenki számára lehetővé teszi a társadalmi felemelkedést, a fejlődést. És ne feledjük, hogy a modern kapitalista társadalmaknak az az alapigérete, hogyha keményen dolgozol, hogyha keményen tanulsz, akkor jobban élhetsz, mint a szüleid. És ez az, ami pszichológiai alapokat szolgáltat, illetve társadalmi legitimációt szolgáltat a kapitalizmusnak, és ami részben nyugaton is elkezdett elveszni az elmúlt évtizedekben, és Magyarországon meg lényegében az, hogy ki milyen irányító számban születik, nagyon nagy mértékben meghatározza, hogy mi lehet belőle az életében. És ezt egy modern progresszív gondolkodó, és egy modern progresszív politikus biztos, hogy ki kell, hogy mondja, és egyértelműen le kell tenni a garast a felemelkedést lehetővé tevő, egyre inkább kiegyensúlyozó, és egyre jobban megtámogatott oktatási rendszer mellett.
És mit tud kezdeni a menekült kérdéssel egy zöld politikus, egy progresszív gondolkodású politikus egy olyan országban, ahol úszító kampányokat folytat a regnáló kormánypárt, és választásokat nyert például azzal, hogy a menekült kérdést egy nagyon kifordított és nagyon lesarkított kérdéssé tette.
Az, amit a menekült kérdéssel a Fidesz csinált, mert mondjuk ki, hogy ez lényegében Orbán Viktor által kitalált politikai kommunikációs marketing termék. Tehát, hogy ez semmi másra nem használták, mint hogy nagyon egyértelmű politikai célokat szolgáljon. Ezzel szemben azt gondolom, hogy egy reális szembenézésre van szükség azzal kapcsolatban, hogy a világ bizonyos részein a klímakatasztrófa és részben a népességnövekedés összeéréséből olyan tarthatatlan társadalmi helyzetek alakultak ki, amik a következő évtizedekben lényegében nagyon nagy problémákat fognak okozni. Ebben én ott látom a kulcsmomentumot, hogy az EU-nak, és erről írok is sokat a könyvben, hogy egy megerősített, alapvetően igazságosabb és erősebb Európai Unióra van szükség, aktívabb szerepet kell játszani a közvetlen környezetében külpolitikailag, és ez alatt értem részben Afrikát is. Tehát Európa és az Európai Unió nem nézheti tétlenül azt, hogy a közvetlen környezetében ekkora társadalmi robbanások zajlanak, és anyagi erőforrásokat, energiát és figyelmet kell szentelnie, hogy ott helyben olyan megoldások szülessenek, amik az ottani társadalmakat segítik. Tehát Orbán Viktor is ugye lényegében néha erről szokott beszélni, csak
amikor
én
meg... azt mondja, hogy nem a menekültket kell idehozni, hanem nekünk a segítséget kell odavinni.
Igen, csak éppen én egyetlen egy dolgot nagyon megtanultam Orbán Viktorról, hogy nem azt kell nézni, hogy mit mond, hanem hogy mit cselekszik.
Ezt szóval, jól is mondta.
Így van, és én követtem ebben az egyben Orbán Viktor tanácsát, és nézzük meg, hogy néhány elszórt templomépítésen kívül Magyarország lényegében semmit nem járuló hozzá ahhoz, hogy az Európai Unió közösen nagy erővel fellépve megsegítse azokat az afrikai társadalmakat, amikben olyan probléma halmaz kezd felgyűlni, ami előbb-utóbb meg fog érkezni Európába.
A klímavédelemért is főpolgármester helyettesként te felelsz. A könyvben megfogalmazott gyakorlati tanácsok, és az, hogy Budapest a fővárosi közgyűlés már az alakuló ülésén klímavészhelyzetet hirdetett. Ez mennyiben tekinthető az ott a könyvben megfogalmazott gyakorlati tanács egyfajta zsinórmértéknek most a fővárosi közgyűlés számára, minek után már klímavészhelyzet van?
Alapvetően a klímakatasztrófáról is egy globális kontextusban írok, majd pedig írok arról, ami talán kevésbé ismert, hogy Magyarország mennyire kitett valójában a klímakatasztrófa hatásainak, és nem olyan rég jelent meg egy tanulmány, ami kifejezetten arról szól, hogy Budapest ezen belül a leginkább a klímakatasztrófa hatásainak kitett régió vagy település, és az, hogy a fővárosi közgyűlés első ülés és én az egyik legelső döntéssel elfogadtuk a klímavészhelyzeten, az kifejezi azt az alapvető szemléletet, és azt az alapvető értékválasztást, amit a főváros új vezetése, Karácsony Gergely vezetésével gondol arról, hogy ez a világunkat, a jövőnket, és nem csak a gyerekeinket, hanem minket, magunkat, és lényegében már a szüleink életét is meghatározó válság, amivel szembe fel kell lépni, és aminek alapvetően kell szempontrendszerként beépülni a főváros működésének minden részletébe.
Ez gyakorlatban mit jelent?
Gyakorlatban azt jelenti, hogy létre fogunk hozni egy olyan klímavédelmi irodát például a következő hónapokban a fővároson belül, amiben össze fogjuk gyűjteni a legjobb klímavédelmi szakembereket, és semmilyen a fővárossal kapcsolatos fejlesztés, átalakítás, javaslat addig nem mehet tovább, amíg ebben a klímavédelmi irodában meg nem vizsgálják, illetve ha kell, vissza fogják dobni.
Ez tehát nem lassítja le nagyon az esetleges döntéshozatalt?
Azt gondolom, hogy ezt meg fogjuk úgy szervezni, hogy jelentős lassulással ne járjon, viszont kontrollt fog gyakorolni, hogy olyan döntések szülessenek, és olyan fejlesztések és olyan projektek induljanak el, amik megfelelő módon a klímavédelmet szolgálják.
Hogyha klímavédelem és globális klímakatasztrófa, vagy klímafenyegetettség, akkor nem mehetünk el szó nélkül Greta Thunberg személye mellett. Ő mikor fog Budapestre érkezni?
Én nagyon remélem, hogy minél előbb. Greta Thunbergnek a szerepét nagyon fontosnak tartom. Azt gondolom, hogy az a jelenség, amit ő és az a mozgalom, amit ő felépített a nemzetközi közvéleményben, az alapvetően egy a klímakatasztrófa ügyét, ami addig is fontos volt, de talán kevésbé volt főáramú, azt kinyitotta, és olyan emberek számára is elvitte az üzenetet, és olyan embereket is aktivizált ebbe a klímamozgalomba, mind világszerte, mind Magyarországon, akik addig ezzel nem nagyon foglalkoztak. A saját személyes életemben látom, hogy az elmúlt mondjuk egy-másfél évben egy olyan áttörés történt meg, hogy olyan emberek, olyan barátaim, olyan ismerőseim kezdtek aktívan foglalkozni azzal, hogy egyrészt a saját életükben mit tehetnek a klímakatasztrófa ellen, illetve hogyan kapcsolódhatnak be olyan mozgalmakba, olyan társadalmi cselekvésekbe, amivel a klímakatasztrófa ellen közösen fel lehet lépni, akik addig ez teljesen hidegen hagyta.
Egy 17 éves lány, mint jelkép, elég volt ehhez az attitűdváltozáshoz?
én azt látom, hogy nagyon nagy mértékű mind a nemzetközi, mind a magyar közönyben történő áttörést a Greta Thunberg jelenség és az általa inspirált mozgalom ért el. Igen. Szerintem én ezt nagyon fontosnak látom, ezt a szerepet, ami ő játszik.
Nem állít ki globálisan az emberiségről egy óriási szegénységi bizonyítványt, hogy egy 17 éves svéd lány iskolából való idézőjelvet lógása, az én koromban azt még lógásnak hívták, kellett ahhoz, hogy ez a szemléletváltás megtörténjen?
Én ezt nem teszem be semmilyen ilyen értékmérőbe, én a hatását tartom pozitívnak, és azt, hogy végre, talán még időben, az idő szorításában, de el tudtunk kezdeni egyértelműbben és határozottabban erről a témáról beszélni, és remélhetőleg cselekedni, és ez szerintem egy nagyon fontos változás.
A klímaváltozás ellen küzdő főpolgármesteri hivatal mellett működő irodán túl mi az, ami még az emberek mindennapjait érint, és az emberek mindennapjában újdonság lesz azután, hogy egyébként nem csak fővárosi szinten, hanem egyébként kerületi szinten is egyre több kerületben hirdetik ki a klímavészhelyzetet.
Nyilván a két alapvető terület van, ahol a klíma katasztrófával szembeni cselekvésnek helye van. Egyrészt a közösségi közlekedés megerősítése és a közösségi közlekedésnek egy olyan felhasználóbaráttá tétele és átalakítása, amivel sokkal jobban le tudjuk fedni a várost és sokkal jobban alternatívát tudunk kínálni a gépjárművekkel szemben, illetve nyilván az energiahatékonyság, hiszen mind globális szinten, mind Magyarországon, mind Budapesten nagyon sok energiát lényegében elpocsékolunk, amit megtermelünk és nem arra használunk, elveszik a rendszerben lényegében, és ezért is került a klímavédelem a fejlesztéssel együtt egy a feladatkörbe, hiszen ezek nagy fejlesztési projektek, és ezek azok a nagy fejlesztések, amihez egyrésztről szükség lesz arra, hogy a kormány együttműködő legyen, és a kormány a budapestiek érdekében az új fővárosi vezetéssel együttműködjön, illetve olyan nemzetközi forrás lehetőségeket az Európai Unió, illetve más nemzetközi szervezetek részéről elérjünk, amivel ezeket a projekteket meg tudjuk támogatni.
A kormány együttműködése, vagy együtt nem működése, hogyha már említetted, a közösségi közlekedés során a leginkább tetten érhető szerintem, ugyanis rögtön úgy csavartak egyet egy jogszabályon, hogy az iparűzési adó felhasználása fordítható a közösségi közlekedés finanszírozására. Ez az egyik része a dolognak, a másik része meg a dugódé, hiszen arról is beszélnünk kell. Itt Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón, mi péntek kora délután beszélgetünk, már egy nyitottságot mutatott ahhoz, hogy a fővárosi közgyűlés erre a dugódéra igent mond, akkor a kormány nem lesz ennek gátja, hogy melyik a kormány igazi arca egyfelől, másrészt pedig számíthat-e a főváros a kormány segítségére, például a közösségi közlekedés modernizálása terén.
Nem szeretnék ilyen jóslásokba belebocsátkozni, hogy a kormány hosszú távú hozzáállása a fővároshoz milyen lesz. Azt tudom elmondani, hogy nekünk most a budapestiek érdeke, és az, hogy Budapestet a lehető legjobban zöld és szabaddá tegyük, és ezért dolgozunk, ez a legfontosabb. Azt is szerintem a kormánynak látnia kell, hogy október 13-án egy egyértelmű többség született, és egy egyértelmű program, egy zöld program kapott többséget, és Karácsony Gergely vezetésével felálló új városvezetés mögött ott van a budapestiek többsége, és Orbán Viktor talán 1998 és 2002 között megtapasztalhatta, hogy kifejezetten és látványosan a budapestiek ellen dolgozva, a fővárosi vezetést lényegében állandó támadás alá tartva, milyen eredményeket lehet elérni. Tehát én óvatosan optimista vagyok, és szeretném, hogyha a főváros és a kormány között egy olyan munkakapcsolat tudna kialakulni, ami a budapestiek érdekét szolgálja, és mi a magunk részéről ezt a nyitottságot adjuk, illetve azt, hogy elmondjuk, hogy szerintünk az a zöld és szabad Budapest, amit Karácsony Gergely programjában lefektettünk, majd pedig ami október 13-án többséget kapott, abban milyen javaslataink vannak.
ez forintra fillére lefordítva jelentheti azt, hogy például lesz költség, vagy lesz keret arra, hogy, hogy a BKV-nak azokat a buszait, amik adott esetben 30 évesek is, azokat lecseréli a főváros?
Mindenképpen, amikor arról beszélek, hogy a közösségi közlekedést át kell alakítani, és amikor arról beszélek, hogy a klímakatasztrófával kapcsolatosan a károsanyag kibocsátást csökkenteni kell, akkor ebben nagyon nagy mértékben értem, hogy a jelenlegi járműparkja a fővárosi tömegközlekedésnek nagyon nagy mértékben előregedett, illetve elavult, és mi a magunk részéről mindent meg fogunk tenni, hogy ezt megváltoztassuk és átalakítsuk, de ehhez nyilván az uniós források mellett a kormányzat támogatására is szükség van, és azt gondolom, hogy egy felelős kormányzat az Magyarország összes emberének kormánya, és így az összes budapestiek a kormánya is felismeri azt, hogy közös érdek az, hogy Budapesten a közlekedés az jobb legyen.
A dugódíj mikorra lehet realitás? Hogy ebben az 5 éves ciklusban ez szerepel a tervek között, vagy ez egy távlati dolog?
A dugódíjnál ugye van egy alapvető helyzet, hogy a kormány ezt törvényt hozott róla, hogy ezt nem, ne lehessen bevezetni, miközben Tarlós István 2015-ben már elég egyértelműen elmozdult a dugódíj irányába. Mi magunk azt gondoljuk, hogy a város totális leterheltségét és azt a lényegében állandó dugókat és közlekedési rémálmot, ami nagyon sokszor az autók révén a belvárosban fennáll, ezzel kapcsolatosan lépéseket kell tennünk. Nyilván ezt megfelelő módon úgy fogjuk megtenni, hogy ebben a kormányzattal való együttműködés a törvényi kötelezettség miatt egyszerűen fennáll, viszont azt is gondolom, hogy ez is egy értékválasztás. Tehát egy értékválasztás az, hogy a környezetünk, az egészségünk és a gyermekeink jövője és egészsége szempontjából felismerjük azt, hogy bizonyos változtatások irányába el kell lépnünk.
Vagyis ez nem több, mint a kormány részéről egy jogszabály megváltoztatása és az, hogy a fővárosi közgyűlés erre igent mond?
Én azt látom, hogy, és Karácsony Gergő, amikor elment a kormányülésre, azért tett javaslatot egy alapvetően új Budapest törvény elfogadására,
amit hogy... Amit azért tegyünk hozzá, ott zsigerből lesöpölt az asztalról Orbán Viktor.
Igen, de szerintem fontos elmondani, hogy mi azért akarjuk ezt a Budapest törvényt, mert hosszú távra normatív módon szeretnénk a Budapest és a kormány viszonyát rendezni, hogy ne lehessen ide-oda rángatni különböző parlamenten néhány nap alatt átvert jogszabálymódosításokkal, hanem egy alapvető partneri viszony alakuljon ki a kormány és a budapesti vezetés között, amiben például ezeket a lépéseket, amikről beszélünk, ami hosszú távon érintik a város jövőjét, rendezni lehet.
Amíg nincsen ez a Budapest törvény, addig az a helyzet fog fennállni, mint most, hogy ez a klasszikus húzd meg erezd meg, hogy valahol a főváros tesz bizonyos engedményt valamiért cserébe, bizonyos lépő szinten pedig a főváros tesz, vagy a kormány tesz a főváros számára engedményeket.
Mi egy partneri viszonyra törekszünk, egy egyenrangú partneri viszonyra törekszünk, amiben a budapestiek számára a legfontosabb ügyeket, amilyen például az egészségügy helyzete és az, hogy a budapesti járóbetegellátás, illetve a kórházak nagyon nagy része hihetetlen mértékűen rossz állapotban van, és hogy ez milyen módon hat ki a budapestiek egészségére, hogy ebben ellépjünk, és ebben változtatásokat hozzunk, és ebben a budapestiek egészségét és a következő generációk jövőjét megvédjük, de tudjuk azt, hogy ehhez egy együttműködésre van szükség a kormánnyal, és a magunk részéről akkor vagyunk felelős városvezetés, hogyha ezeket a főbb szempontokat figyelembe véve megpróbálunk a kormánnyal együttműködni, hiszen közös érdekünk az, hogy a budapestieknek jobb legyen. Mi ezt szeretnénk elindítani, és ez az, amiben elkezdődött, éppen ezért fogadtuk el a meghívást, hogy elmenjünk a kormányülésre. Ez az, amiben most nem szeretnék találgatásokba belemenni, hogy akkor most Orbán Viktor hosszú távon mit akar a fővárostól. Azt gondolom, hogy nem a szavak, hanem a tettek fogják igazolni, hogy vajon a budapestiek érdekében Orbán Viktor együtt akar működni, vagy egy háborút akar indítani a főváros ellen.
Az előző adásban, amikor Flex Zoltán jogszociológussal beszélgettem, ő mondta azt egy teljesen más témában, ott ugye Handó Tünde alkotmánybíróvá való kinevezéséről és a magyar igazságszolgáltatásról beszéltünk, és ő mondta azt, hogy az autokratikus rezsimek nem konszolidálódnak. Lehet, hogy mégis.
Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor ismeri a matematikát, és a 98 és 2002 között az a stratégia, amit Budapesttel szemben vitt, az 2002-ben nagyon nagy árat fizettetett a Fidesszel, és remélem azt, hogy Orbán Viktor a budapestiek érdekében együtt fog velünk működni. Meglátjuk. Továbbra is azt tudom mondani, a tettek számítanak, nem a szavak, nem az, hogy Gulyás Gergő éppen mit nyilatkozik, hanem az, hogy a kormány alapvetően hogyan fog hozzáállni azokban a fontos ügyekben, amikben most elkezdődtek a tárgyalások.
Az elmúlt napokban többször is előfordult az, hogy ittas buszsofőrök szállították az utasokat. Hogyan és milyen módon szigorodhatnak az ellenőrzések, hogy megelőzzük ezeket a helyzeteket?
Igen, ez nagyon szomorú esetek, és olyan esetek, amelyeknek nem szabad többször előfordulniuk. Többször konzultáltunk a BKK vezetőségével, és olyan szigorú szondázási, később pedig szúrópróbaszerű, gyakori ellenőrzések lesznek, amivel fel fogunk lépni az ilyen esetek ellen, és ebben zéró tolerancia van. Amikor mi beülünk a kocsiba, magunkkal szemben is, és másokkal szemben, akik az utakon vannak, elvárjuk azt, hogy ne igyanak, hát akkor hogyan ne várnánk el még szigorúbban azoktól, akik szó szerint 30-40 ember életét tartják a kezükbe, amikor volán mögé ülnek.
Arról van esetleg információt, hogy az érintett sofőrök a BKV vagy a BKK alkalmazásában állnak-e még?
Nem, megszüntették a munkaszerződésüket azonnali hatállyal, és ez így helyes.
Az alakulülésen, amikor Karácsony Gergő főpolgármester bemutatta a főpolgármester helyetteseit, akkor rólad azt mondta, hogy Dávid régi ismerősöm, azt várom tőle, hogy Budapest átlépjen a 21. századba. Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 9 évben Tarlós István és Orbán Viktor irányításával a főváros, főleg a klímavédelem kapcsán nem tett lényegében semmit. Ez azt jelenti, hogy a Fidesznél még mindig vannak olyan hangok, hogy a klímakatasztrófáról beszélni az valami fiatalos divat, vagy hogy az csak zöldség. És ebben szerintem egy egyértelmű értékválasztást mutat az, hogy főpolgármester helyettesi szinten is megjelenik a klímavédelem, hogy meghirdettük a klímavészhelyzetet, és hogy dedikáltan lesznek erőforrások arra, hogy ebben az ügyben igazán el tudjunk lépni, és meg tudjunk felelni azoknak a 21. századi kihívásoknak és válságoknak, amiről többek között a könyvben is írok, és ami azt gondolom, hogy globálisan is hatalmas felelősséget és terhet rak ránk, és ezen belül Magyarországra, és azon belül Budapestre is hatalmas felelősséget és terhet rak. Ezt fejezte ki ez a mondat. Karácsony Gergővel 10 éve ismerjük egymást, többször nagyon szorosan együtt dolgoztunk, és van köztünk egy nagyon jó baráti viszony, és én azt látom, hogy ő megfelelően és nagyon erőteljesen fogja a várost egy olyan irányba húzni, ami a 21. századi kihívásokra meg tud felelni, és egy zöld és szabad Budapestet teremt a budapestiek számára.
Dorosz Dávid főpolgármester helyettesnek köszönöm szépen, hogy eljött, ő volt a vendégünk.
Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
Az idő szorításában című könyvéről beszélgettünk, illetve főpolgármester helyettes lévén aktuálpolitikai kérdéseket is érintettünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm.